lebomló bioműanyaggal fogunk zenélni a mostani kávézó a világ végében.
Igen, megint csak mondom, hogy meg kéne csinálni az Offer című műsort, mert mindig olyankor dullannak el a legjobb mondatok, amikor így nincs mikrofon az ember, hát, delikvensnek a száj előtt például.
A kifordított műsor, igen, tehát úgy csinálunk, mint a zenélnénk. Na, mert hogy vendégünk Juhász András, aki hát saját maga, illetve saját a kis garázs cége, akkor még garázs cég, most már nem annyira garázs cég, tehát a fejlesztett bioműanyag mintákkal jött, és amit itt csörgetek, az mit is mondtál? Ez egy bioműanyag granulátum, amiből üdítős üveget lehet készíteni?
Igen.
És hogy ami viszont nagyon nagy újdonság, hogy ráadásul ennek a kupakja, az is lebomló, és ez a világon először nektek sikerült ezt így megcsinálni?
Legjobb tudomásunk szerint, ugye én ezt mindig el szoktam mondani, nyilván előtte ugye keményen szondázzuk az internetet, de egyelőre nem találtunk worldwide olyan gyártó és fejlesztő céget, aki tudott volna, és itt a nagyon fontos, tehát ez már nem laborba készült, tehát ugye ez nagyipari mennyiség, itt több ezer darab per órát tudunk előállítani.
Wow. Belőle.
Ugyanúgy, ahogy a palacból is például, és ez lenne a reformja az egyszer használatos üdítőipari csomagolásnak. És itt azért megint vissza kell mennünk a KH-hoz, és föltenni azt a kérdést, hogy mi is a valódi probléma.
Igen, meg egyáltalán mik ezek, mert szerintem annyi féle, tehát ahogy a Robi is mondta, rengeteg féle műanyag van, akkor hallunk erről, hogy akkor van növényi alapú műanyag, akkor van, ami házilag komposztálható szatyor, ipari körülmények között komposztálható szatyor, tehát ebben egy kicsit fel tudsz minket világosítani, hogy mik a különbségek itt.
Igen, alapvetően ha visszamenjünk tényleg a KH-hoz, és megvizsgáljuk azt, hogy mi az, hogy műanyag probléma, akkor a maga az anyag 50-60 éves, tehát hogy egy nagyon friss dologról beszélünk, mint innováció, a klasszikus műanyagokról beszélünk. 1950-ben 1,5 millió tonna volt az egész világnak a műanyagipari előállítása. Hmm. Na most ez 2020-ra 381 millió tonna. Tehát, hogy itt azért történt némi ugrás. Nagyságrendileg 22%-os növekedésre számítanak a következő 5 évben.
Tehát ez folyamatosan.
Még ehhez, tehát ez megállás nélkül. Na most ebből Európai Unió 55 millió tonna műanyag. Ugye Robi mondta az előbb, hogy ez már a sok. Ez már a sok kategória.
Több milliárdos számokról beszél, ami magamfajta laikusnak, meg sok embernek szerintem felfoghatatlan.
Tehát felfoghatatlan mennyiségű maga az előállított anyag. Na most akkor még egy szám, és most már abba hagyom a számokat utána. Tehát ebből az 55 millió összes műanyag tonnából 40% az élelmiszeripari csomagolóanyag, ugye itt a Greenpeace-től a kolléga úr említette ezt, valamint egyszer használatos termék. Tehát a 40%-a.
Szörnyű.
Na most itt van az első nagy probléma, mert minden, ami nem ebbe a kategóriába van, az nem rövid élettartalmú termék. Ott nagyon sokáig meg van kötve az a széndioxid és káros anyag kibocsátás, amit maga az anyag magában képvisel, sőt meg van kötve az egészségügyi kockázata is. Mert ugye most itt akkor miért nem szeretjük mi a műanyagot valójában? Mi a gond a műanyagokkal? Ugye ezt kéne tudni föltenni. A gond az, hogy a környezetre baromi káros. Mit értünk ez alatt? Az anyag nem bomlik el, maximum degradálódik, azaz icipici darabokra esik szét, és közben itt a Márkisza, a jó PET palacból egy fél literes vizet most megiszik a Márkisza.
Utcáj, mert csak zárt üvegből lehet itt bent.
Így van. Szóval esik szét apró pici darabokra, lesz belőle mikroműanyag, majd nanoműanyag. És ugye eddig még egy 1,5-2 évvel ezelőtt az volt a nagy hír, hogy az északi sarki baktériumokban ki tudtak mutatni mikroműanyagot. Most már tavaly az volt a hír, hogy az anyatejben, a tüdőben, sőt, most már egy
az
pár
agyban, ugye?
Igen, sőt, az emberi vérben nanoműanyagot tudnak kimutatni. Na most akkor tegyük fel a kérdést, hogy igen, egyrészt a környezetszennyező, a bomlás termékei, a gázok, amik ugye légköri szennyezést okoznak, a bomlás termékének a csurgalékvíz, ami ugye a szemétlerakókból egyenesen a talajvízből egyenesen bele azokban a növényekbe.
Jó punkzenekarnak a neve is lehetne, nem? A csurgalékvíz.
Csurgalékvíz, finom. Szóval ezek ugye semmi, tehát ugye mezőgazdasági termőterületekre jutnak el a talajvízen keresztül, amit utána szintén megeszünk, ezen keresztül bekerül a véráramba, és mit okoz? Na most ez az, amiről igazán nem szeret beszélni senki, az egészségügyi kockázatokról.
Tudják pontosan.
Dehogy nem tudják. Pontosan, én most itt nem is fogom felsorolni, nem akarok mindenkit megrémiszteni, mert itt lehet, hogy csökkenni fog
na,
a hallgatottság.
És akkor nincsen létjogosultság az ökoterrorizmusnak.
Így van, nem.
Nincs.
De nem, tehát hogy tényleg nem szabad.
Ne, Igen, tehát ahogy... tényleg nagyon kiábrándító, amit mondasz.
Igen, igen. De nem szabad méregzöldnek lenni. Nem, tehát, hogy azért, mert a, ahogy tehát, hogy nem a társadalom, mondta, nem a társadalom feladata ezt megoldani. Én ezt gondolom. És ugye itt menjünk tovább, ugye magára a hulladék problémára. Tehát ezek az anyagok a rövid élettartalmú anyagok. Jelenleg ilyen vagy olyan formában, nagyon rövid idő után a kukába fogják végezni, mint a csomagolás, ugye? És az a kérdés, hogy mi történik onnan velük? És akkor megint kettő számot mondok. Magyarországon nagyságrendileg, most próbálom az optimistább számot mondani, 4% a szelektíven összegyűjtött és azon keresztül újra hasznosított
műanyagokra.
4%. Az Európai Unióban ez 15, 30%-os iránycél van.
De ez az anyag felhasználhatóságát tekintve alakul így, vagy pedig egyszerűen
nem kerül oda. És itt jön a probléma, hogy a társadalom, ugye, mert állandóan a társadalmat hibáztatjuk, de nem a társadalom feladata ezt megoldani. A társadalom kezébe adtunk termékeket, és nem adtunk mellé megoldást, mert nem, nincs lehetőség arra, hogy egyáltalán...
Egy pici felelősség van, mert azért igen, legalább annyi a szelektívebb
irányba. Sem frusztráció keltő azért ez a sztori.
Igen, de most fordítsuk meg, és ne hibáztassunk senkit, hanem mondjuk azt, hogy egyszerűen a szokásmód, a fogyasztó társadalom szokásmódja, az azt mutatja, hogy 96%, ugye a 4, ami nem kerül a szelektíve, 96% az belekerül a kommunálisba. A nagy vegyesbe. És hova kerül a kommunális? 80%-ban szemétlerakóba, 20%-ban kerül égetésre. Ami még a jobbik az égetés, a szemétlerakó az nagyon gáz, tehát onnan jön a csurgalékvíz, amit ugye nem szeretünk hallani. Igen, tehát hogy akkor mondjuk azt, hogy jelenleg a jelenlegi gazdasági berendeződés, a kereskedelem, a kiskereskedelem, az, ahogy te meg tudsz vásárolni egy üdítőitalt, nem biztosítja a lehetőséget arra, ugye itt van a gyártói felelősség, hogy te utána gondoskodhassál arról, hogy a fogyasztásoddal ne okozzák környezetszennyezést, és innentől kezdve az állami struktúra, ami az egész Európai Unióra igaz, még nem megoldott, hogy akár 100%-ig eljuthasson a szelektív hulladékgyűjtés. Ezen dolgoznak most óriási erőkkel, nagyon-nagyon szuper kilátások vannak arra, hogy a következő 1-2-3-4 évben ez a százalék ez följebb fog menni, de az irányszám 2030 50%. Az Európai Uniós átlag irányszám. Akkor sem a 100%-ról beszélünk. Tehát 50%-ban még mindig ott lesz a természetben, vagy éppen a szemétlerakóban az az anyag.
És miért nem lehet a 100%-ot előirányozni? Tehát miért ennyire óvatosan?
Visszatérek a 381 millió tonnára. Tehát ez a hajó, ez óriási. És ezt a hajót megpróbáljuk most nem egy fokkal elkanyarítani balra, nem balra, jobbra, hanem itt most igazából 180 fokot kéne fordulni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy itt 0% szerint lehetetlen egy ekkora hajót elterelni. Innentől kezdve jön az, amit említettem, hogy nincs egy megoldás. Sok megoldás van, amit párhuzamosan kell alkalmazni, és az egyik legfontosabb igen a szelektív hulladékgyűjtés. De a másik, hogy azon a szektoron, amiről beszélünk, egyszer használatos termékek, élelmiszeripari csomagolóanyagok, és az csak a teljes műanyag kibocsátás 40%-a, ott tudjunk radikálisan csökkenteni, ha tudjuk, hogy úgy is a természetbe végzi az anyag, akkor olyan anyagot dobassunk ki a társadalommal a kukába, amivel nem tud kárt okozni. És igen, mehessen a kommunálisba.
De az nem megoldás, amit Simon Gergő is mondott, hogy azért elsősorban arra kellene törekedni, hogy csökkenjen alapvetően az egyszer használatos csomagolásnak a mennyisége.
Egyértelműen ez a cél. De megint a hajó elfordíthatóságának a sebességéről beszélünk, ami azt jelenteni, hogy minden üzlet, minden multinacionális cég, minden nagy bevásárlóközpontnak át kéne állni a csomagolásmentességre, ami egyszerűen technikailag nem gyorsan kivitelezhető, és nem azt mondom, hogy nem lehetne megoldani, mindenki dolgozik rajta, de jelenleg most már lassan 8 milliárd ember élelmezéséről beszélgetünk.
Hát meg az van, meg hogy ezt évtizedek óta erre ez épült föl.
Erre épült föl a gazdaság, tehát, a gyártástechnológiák, mindent. Azt nem tudod, egyik napra a másikra olyan gépsor beruházások vannak egy gyártó cégnél, mint mondjuk nálunk is, aminek a megtérülés ideje 5-10-15 év. Nem fogod kidobni a kukába azért, mert most éppen elfordult a hajó 3 fokot.
Meg egyáltalán nem is biztos, hogy meg tudod tenni.
Nem tudod,
biztos, megtenni,
nem tudod megvenni. És innentől kezdve ez az én fókuszom, hogy olyan megoldást kell keresni erre, ahol azt mondod a műanyagipari cégnek, aki fújja a PET palackot, hogy figyelj ide, barátom, itt van ez az anyag, ezt berakod a gépbe, és ugyanúgy fog működni, mint eddig a PET, amivel dolgoztál, ugyanazzal a sebességgel tudsz ugyanolyan kinézetű és tulajdonságokkal rendelkező terméket gyártani, csak éppen ez lebomlik a környezetben.
Ah, na jó, akkor ez fejtsd ki, az, hogy lebomlik a környezetbe, az mit, mert egy csomó mindenki azt gondolja, hogy lebomlik a környezetbe, az azt jelenti, hogy oké, okay, itt van ez a műanyagnak tűnő villa, uh-huh. És akkor ezt fogom, és én bedobom a komposztálomba a kertbe, és akkor jövő évben már ebből virágok hajtanak ki, de azért ez nem ilyen egyszerű.
Igenis, meg nem is. Alapvetően ugye mi a kérdés? Szemben van egy klasszikus műanyaggal, aminek környezetvédelmi kockázatai vannak, és egészségügyi kockázatai, amire megint akkor csak annyit, hogy ugye egész komoly elváltozásokat tud okozni az emberi szervezetben minden negatív irányban. Szemben van vele egy karbonsemleges anyag, ami teljes egészében nulla a széndioxid kibocsátása, de miért? És ugye ez majd fontos lesz, hogy miből van az anyag. Ugye az anyag valamilyen cellulózt vagy cukrot tartalmazó mezőgazdasági eredetű alapanyagból van. Búza, cukorrépa, Dél-Amerikában cukornád, ahogy tetszik. Ebből az anyagból lehet baktériumok segítségével, fermentálással, gyakorlatilag baktériumok segítségével előállítani.
Eddig is imádtam fermentálni, de most?
De most aztán, igen. Tehát ebből elő lehet állítani keményítőt, a keményítőnek ki lehet vonni a tejsavtartalmát, azt lehet polimerizálni, és onnantól kezdve egy sűrű polimerláncot lehet, tejsavból álló polimerláncot lehet fölépíteni, a politejsav, PLA, polilaktacid acid. Gyakorlatilag ezt tudjuk előállítani belőle. Na most ez az anyag...
Mi sem egyszerűbb.
Mi sem egyszerűbb.
Hát a garázsban is sikerül.
Ez az anyag viszont még nem alkalmas arra, hogy berakd a fröccsöntőgépbe. Tehát most jön a következő, hogy ugye a technológiát kell tudni összerakni hozzá, és az anyagot addig formálni és keverni akár cellulózrostokkal, ásványi anyagokkal, amíg az feldolgozható nem lesz. És mi a cél, hogy ne kelljen a műanyagiparosnak új fröccsöntőgépet venni azért, mert most ő át akar állni biopolimerre, hanem tudjon ugyanazon a gépen dolgozni, csak egy újfajta anyaggal, ami ugyanúgy viselkedik, mint a klasszikus műanyag, ezen dolgozunk mi.
Hát tehát ez az, ami, mert hogy a PLA az nem a ti találmányotok, az van, nem, hanem az, hogy ezt a PLA-t, ezt egy hagyományos fröccsöntőgépben, vagy nem tudom, fújógépben ugyanúgy lehessen használni, mint a sima műanyagot.
Pontosan. És a nagy áttörés, és ugye a nem válaszoltam a legelső kérdésre egyébként, hogy hogyan jutottam el a biopolimer kutatásig. Na, ugye? Igen. Tehát, hogy mindenről beszélgettünk, csak arról nem, amit kérdeztetek.
Szaladunk jobbra-balra.
Igen. Szóval 2013-ban jöttem rá arra, hogy hiába oldottam meg már majd, hogy nem egészben azt, hogy a vegyipari termékek, amivel takarítasz egy vendéglátóegységbe, azok fenntarthatóak. Tehát nem károsítják sem a felhasználót, sem a környezetet. Viszont maga a termék, amit értékesítek én, annak a környezeti lábnyoma még közel sem nulla, mert maga a csomagolás a termék környezeti lábnyomának, karbonlábnyomának, ahogy tetszik, a 60-70%-a. És akkor itt a kérdés, hogy na azzal mit kéne csinálni, írjuk 2013-at, és akkor jött, hogy akkor oké, okay, akkor legyünk zero waste-tek, és akkor vegyünk vissza mindent. Kiadtunk, és azóta is adjuk ki a partnereink részére ilyen zöld színű hulladékzsákokat, minden számlához, vásárláshoz megkapják, és a kiürült flakonokat, amit ugye elhasználtak, kiürült flakont, ugye itt ipari felhasználókról beszélünk, azokat bele tudják dobni, és amikor megy a szállítónk, egyébként most már elektromos autóval, egész Pest megyét elektromos autóval Kire. Szállítjuk, és erről is egy külön témát nyithatnánk, megéri, sőt, nagyon megéri, tehát ugye az elektromos logisztikánál jelenleg nincs olcsóbb. Akkor, amikor kivittük az árut, az üres autó hozza vissza az üres flakont. Ami utána, és akkor megint itt a Greenpeace-es kollégára visszatérünk, 5 literes termékek esetében mosás és újratöltés, és az alatti méretű termékek esetében nem éri meg a mosás, és túl nagy a víz használata, körülbelül ugyanannyi mennyiségű vízzel lehet elmosni egy 1 literes vagy fél literes flakont, mint egy 5 literest. Ott már nem éri meg, ott granulálás, újrahasznosítás.
Azért nem éri meg, csak hogy ezt tisztázzuk, mert hogy akkor túl sokba kerül, tehát nincs akkora
igen.
ár és kvázi igen. ezen. Az a terméken, hogy megérje az a befektetett igen. energia, ami az igen. energia meg pénz, ugye?
Igen. És innentől kezdve ugye a gazdaságosabb megoldás az újra hasznosítás technológiailag, granulálni és újra csinálni belőle, vagy palackot, jelen esetben mi hulladékzsákot gyártunk, az elhasznált palackot.
Aha, tehát az egyszerű ledarálni.
Igen, ledarálni, csúcs is megy bele egy új anyag gyártásába, így van. Pontosan. Na most itt jött az a gondolat, hogy ez tök jó iparban megoldani, de a háztartási felhasználó kezéből nem tudom kicsavarni a kiürült felmosószeres palackot, ezért olyan palackot kell adni a kezébe, amit ha tudjuk, hogy 96%-os valószínűséggel ő ki fog dobni a kommunális hulladék közé, ami egy szemét lerakóba vagy egy égetőbe végzi, akkor olyat kell a kezébe adni, amivel nem károsítja a környezetet. Uh-huh. Írunk 2013-at, akkor jött ki egy publikáció, amerikai fejlesztő, egyetemi fejlesztő csoport mutatott be egy 3 centiszer 3 centis lapocskát, ami a PLA, ugye akkor indult el, ami a műanyaghoz hasonlító tulajdonságokkal rendelkező anyag, de 100%-ban organikus, azaz növényi eredetű alapanyagból készült új karbon, nem régi karbon, tehát nem, mert ugye azt tudjuk, hogy a kőolaj is egyébként organikus, csak éppen a megkötött széndioxidot szabadítom ki a légkörbe folyamatosan azzal, hogy kitermelem a földből, és utána előállítok belőle műanyagot, vagy előállítok belőle tüzelő, ugye üzemanyagot, amit kiengedek a
Több millió a évnyi organikus igen, anyagot.
Így van, pontosan. Vissza. Ezzel szemben, és akkor miért mondhatjuk is, ugye itt álltunk meg, hogy miért mondhatjuk azt, hogy ez karbonsemleges? Miért mondhatjuk azt, hogy ez teljesen környezetkímélő az anyag maga? Azért, mert a légköri oxigént megkötöm valamilyen növénnyel, utána a növényt kvázi átalakítom ugye biopolimerré, és amikor ez a biopolimer le fog bomlani, akkor ez ugye equal carbon, tehát ugyanannyit tud kibocsájtani széndioxidot, amennyit a növény elnyelt.
És mi a helyzet az előállítás során használt energiával?
És itt jön a lényeg, van egy gyönyörű katalógus előttem, amit sajnos nem tudok megmutatni nektek. Van egy nagyon szép kimutatásunk róla, egyébként a weboldalunkon most már meg lehet nézni. Van egy nagyon szép kimutatásunk, hogy mennyi széndioxid kibocsátása van egy, közben ki fogom puskázni belőle, mennyi széndioxid kibocsátása van egy klasszikus...
Hangban hallják a hallgatók, hogy jött a katalógus.
Van, nyílik a katalógus, így van. Mennyi széndioxid kibocsátása van egy klasszikus műanyag előállításának, és mennyi széndioxid kibocsátása van egy biopolimernek. Na most egy klasszikus, és itt van, nézd, csak itt van. Tehát, hogy egy kiló klasszikus műanyag előállításához 5 kiló széndioxid kibocsátás társul. Még ugye a mi esetünkben az 1 kilóhoz 0,5. Piu. Na most itt egy nagyon fontos dolog, hogy százalékos arányokról, ugye nagy százalékról beszélünk. Az egész ipar, és azután, hogy ugye azok a gazdasági változások történtek, amik ugye az elmúlt 1-2 évben történtek velünk, az egész ipar közben ugye mi is már azon dolgozunk, hogy megújuló energiával részben vagy egészben tudjunk gyártani. Mindezek a cégek is. Most a mi termékeink esetében már 80%-ot elérő megújuló energiával dolgozunk, tehát az a létesítményüzemeltetés, maga a termékgyártás, a termékhez felhasznált energiának a 80%-át.
Tehát felraktatok jó néhány napelempanelt.
Napelemnapkor, így van, pontosan. Most azon dolgozunk, hogy ez el tudjon menni 100%-ig. Nyilván a gazdasági környezetváltozásai nem feltétlenül milyen esetben segítik ezt elő, de az
milyen
a cél,
szépen fogalmaztál.
Ugye? De az a cél, hogy 100%-ig el tudjunk jutni, és egyszerűen nulla klasszikusan előállított energiát használjunk a gyártás során. Ugyanez történik ezeknél az üzemeknél is. Itt ugye látszik, hogy gyakorlatilag egy tized része az az energia, ami kell ahhoz, hogy előállítsuk ezt az anyagot a klasszikus műanyagéhoz képest. Tized annyi energiát kell felhasználni, az tized annyi környezetszennyezés az előállítás alatt, és nulla környezetszennyezése van magának a terméknek, ami a 400 évnyi, 4-500 évnyi nem lebomlás, hanem degradáció és környezetszennyezést összevetjük a nullával, akkor azért ott egy szemmel látható különbséget látunk. Na most a hogyan és mitől bomlik el? Az anyag magában elbomlik, nyilván attól függ, hogy milyen környezetben van. Irányított környezetről beszélünk, és eddig ugye ismertük a klasszikus komposztálást. Egy háztartási komposztáló, ami neked a kert végében van.
De bocsánat, tényleg csak azért, mert olyan lexikon nehézséggel bomlik az emberre ez a sok információ, és egy ilyen 20 perces etapnál tartunk.
Jézusom,
hogy a francia dalt azt szerintem játsszuk le, amit hoztál, és akkor utána jövünk vissza. Jó, ez csak így menjünk el egy kicsit, ez 4
pont,
percre.
Pont jó lesz egy kicsit emészteni az információt.
És akkor a komposztáló sztorival jöhetünk.
Gyere. Riviera Monk és Understanding. Tök jó lesz hozzá.